Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, foglaljunk helyet, és közben már keressük ki az 55. Zsoltárunkat, mert az 55. Zsoltárt fogjuk énekelni, de először meghallgatjuk énekkarunk tolmácsolásában ezt az éneket. Köszönjük szépen! Tehát az 55. Zsoltárunkat énekeljük első versével. Hallgasd meg az én könyörgésem, Úristen, ne fordulj el tőlem! Kedves testvéreim, a 395. énekünket énekeljük, folytatva Isten tiszteletünket. 395. énekünk mindhárom versét énekeljük. Az első vers így kezdődik: Isten szívén megpihenve forjon szívünk egybe hát. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Drága testvéreim, Isten igéjét Mózes első könyvéből olvassuk, az első rész 26. versétől a 31. verséig. Mózes első könyvének első részében a 26. verstől a fejezet végéig ezt olvassuk. És mondta Isten, teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra, és uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, a barmokon, mind az egész földön, és a földön csúszómászó mindenféle állatokon. Teremté tehát Isten az embert az ő képére, Isten képére teremté őt, férfiúvá és asszonyjá teremté őket. És megáldá Isten őket, és mondanékik Isten, szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a földet, és hajtsátok uralmatok alá, és uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, és a földön csúszómászó mindenféle állatokon. És mondta Isten, ímé nektek adok minden maghozó füvet az egész föld színén, és minden fát, amelyen maghozó gyümölcs van, az legyen néktek eledelül. A föld minden vadainak pedig, és az ég minden madarainak, és a földön csúszómászó mindenféle állatoknak, melyekben élő lélek van, a zöld füveket adom eledelül. És úgy történt. És látá Isten, hogy minden, amit teremtett vala, íme igen jó, és lőn este, és lőn reggel, hatodik nap. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát. Most jöjjetek fennállva, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, köszönjük néked, hogy ma is hódolattal állhatunk meg előtted. Előtted, aki megteremtetted ezt a világot, és olyan bölcsen teremtetted meg, minden egyes kis részletében, és a maga egészében is. Köszönjük néked, hogy tükröződött benne, és még ma is tükröződik a te csodálatos bölcsességed, szereteted, végtelen hatalmad és kegyelmességed. Köszönjük te néked, hogy hozzánk bűneset utáni emberekhez szólsz a te igéd által is, hogy abból igazán megismerhessünk téged. Köszönjük néked a szívünket elérő igét. Köszönjük néked lelkedet, aki által a szívünkig viszed a te igédet. Köszönjük, hogy ma is szólni akarsz hozzánk, ma is tanítani akarsz minket, idősebbeket, fiatalokat, egészségeseket, betegeket, mindnyájunkhoz van szavad. Segíts bennünket, hogy ne engedjük a te igéidet, a te szavaidat a földre esni. Ne engedjük azokat kárba veszni, hanem hadd ragadjuk meg, hadd igyekezzünk megérteni azokat, hadd igyekezzünk a szívünkbe zárni azokat. Kérünk téged, hogy segíts, hogy így viselkedjünk ezen a mai Isten tiszteletünkön is. Köszönjük néked, hogy miközben téged ünneplünk és magasztalunk, a közben te ajándékozol meg bennünket. Köszönjük néked, atyánk, hogy Krisztust is küldötted, aki által a megváltásunkat elvégezted, hogy el ne kárhozzunk, hanem örök életünk legyen, őt adtad, hogy benne higgyünk, benne reménykedjünk, rábízzuk magunkat egészen, hogy így veled közösségünk legyen, itt a földön és örökkön örökké is életünk legyen, igazi, kiteljesedett életünk. Áldunk téged az evangéliumért, amiben ezt elmondod, és köszönjük néked, hogy kérhetünk, hogy ma is tedd a szívünkre ezt a drága hírt, és vidámítsd meg a szívünket ezáltal is. Segíts, hogy ezt is bezárhassuk a szívünkbe, és újra magasztalás legyen a nyelvünkön ezért a csodáért. Köszönjük néked, hogy együtt lehetünk, köszönjük néked, hogy föltekinthetünk te rád ezen a szép napon. Kérünk, áldásod legyen mi rajtunk a te kegyelmedből. Amen. Kedves testvéreim, ige hirdetésre készülve a 151. éneket énekeljük, Uram Isten, siess minket megsegíteni. Yeah. Kedves testvéreim, Isten igéjét Mózes első könyvének második részéből olvassuk, a 20. verstől a 25. versig. Leülve figyelemmel hallgassátok az Isten igéjét. Tehát Mózes első könyve második részéből a 20. verstől a fejezet végéig olvassuk az írást. És nevet ad az ember minden baromnak, az ég madarainak és minden mezei vadnak. De az embernek hozzáillő segítő társat nem talált vala. Bocsátta tehát az Úristen mély álmot az emberre, és ez elaluvék. Akkor kivőn egyet annak oldalbordái közül, és hússal tölté be annak helyét. És alkotá az Úristen azt az oldalbordát, amelyet kivett vala az emberből, asszonnyá, és vivé az emberhez. És mondta az ember, ez már csontomból való csont, és testemből való test, ez asszonyembernek neveztessék, mert emberből vétetett. Annak okáért elhagyja a férfiú az ő atyát és anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek egy testé. Valának pedig mindketten mezítelenek, az ember és az ő felesége, és nem szégyellik vala. Kedves testvéreim, ma kezdődik a házasság hete, és ezzel kapcsolatban elég sok rendezvény van itt-ott. Legalább egy hétig kap a házasság is valami kis reklámot. Tehát ennek jegyébe szeretnék én is a házasság szépségéről beszélni. Délután majd a még nem házasokkal a párválasztásról társalogni, miközben egyébként a már házasok azok a saját házasságukról társaloghatnak. Nos, a házasság szépsége. Amikor ezt mondom, ez már önmagában is meglepő lehet, mert a házasságról nem szokták azt mondani, hogy szép. Szép. Hát más fogalmak szoktak manapság a házassággal kapcsolatban az emberek eszébe jutni. Hadd ne mondjak most példákat. De nem ez, hogy szép. Most, amikor mégis azt mondom, hogy a házasság szép, akkor rögtön hadd jegyezzem meg, hogy én kifejezetten, és elsősorban a bibliai házasságról mondom ezt. Nagyon fontos ez, hogy a bibliai házasságról. Arra a házasságra gondolok, aminek a valóságáról itt olvastunk. A bűneset előtti házasságról, ami ennek Isten elgondolta. A bibliai házasság szép, gyönyörű. Persze mi most már a bűneset utáni emberek vagyunk, és a mai világban a házasság sok, mármint hogy a bűneset utáni világban, a házasság sok tehertétel alatt van, sok nehézséggel küzd. De azért van ebben a világban egy olyan házasság, amit úgy nevezünk, hogy keresztény házasság. Keresztény házasságon azt értem, amikor két újjászületett ember, egy férfi és egy nő, Isten rendjébe beáll, a maga helyére áll a házasságba, és azt csinálja, amit neki Isten mond, és közben egymást szeretve Isten dicsőségére igyekeznek élni. Manapság ugyan kereszténynek neveznek más házasságot is. Általában már a polgári házasságokat is kereszténynek szokták úgy nevezni. De hát nem arra a házasságra gondolok én, amelyeket hát leginkább látunk a mai világban, amikor két hitetlen ember, mondjuk netalántán még templomba is összeházasodik, aztán utána együtt kezdenek élni, születik egy-két gyerek, leginkább egy, aztán azt is lehet, hogy még elviszik a templomba megkeresztelni, és úgy gondolják, hogy ő keresztény házasság, de hát Istennel nem törődnek semmit. Jézus semmilyen szerepet nem játszik se a magánéletükbe, már a szívükbe, a férjnek és a feleségnek a szívébe. A Bibliának sincs ott különösebb szerepe, hanem élnek a maguk feje szerint. Na hát ez a házas, nem erről a házasságról akarok beszélni, mert ebbe fölnőnek a gyerekek, aztán oda jutnak, ahova jutnak, hogy tudnélik, eszük ágába sincs kívánni a házasságot, azt az első, amit megtehetnek, hogy rögtön valakivel összeállnak, aztán összekötöznek valakivel mindenféle megfontolás nélkül. Én nem erről beszélek, ezt, hagyjuk ezt a dolgot, még ezt nem is tudom, hogy házasságnak hogyan nevezhetjük. Én a keresztjén házasságról beszélek, akkor két hívő embernek, akik Isten rendjébe beálltak, Isten akarata szerint akarják élni az életüket, Isten dicsőségére, igazságban és szeretetben, ezt nevezem keresztjén házasságnak. Ez egy csodálatos dolog, és ha nem is olyan, mint a bibliai házasság, mert azt az ideális képet itt a Földön csak közelíthetjük, de azért mégis ebbe a keresztjén házasságba, hogy közelítenek a bibliai ideálképhez, valahogy megjelenik azért valami a házasság eredeti bibliai formájából, és így a szépségéből, a gyönyörűségéből is. És azért van itt a Földön olyan házasság, amelyiket most már lehet mondani, ha nem is olyan, mint a bibliai házasság, mert olyan nem lehet, mint a bűneset előtti bibliai házasság volt, de mégis közelít hozzá, és ezért egyre szebb, egyre gyönyörűségesebb, és valami kitűnik belőle az Isten eredeti elgondolásából. De hát miért szép a házasság? Miért mondom ezt, hogy gyönyörűséges? Nos, hát... Hadd csapjak bele a bevezető után az első pontba. Azért szép a házasság először is, mert Isten teremtette. Egyszerű dolog ez, Isten teremtette. Isten szép, gyönyörűséges, úgyis mondjuk ezt más szóval, hogy dicsőséges. A dicsőségnek egy másik kifejezése ez, hogy szép, gyönyörű. És ez a szép és gyönyörű Isten egy szép és gyönyörű világot teremtett, és egy szép és gyönyörű házasságot teremtett. Ádám és Éva házasságát. Azt mondja az írás, hogy itt olvastuk, hogy a teremtés hatodik napján így szól az Úr, teremtsünk embert képünkre és hasonlatosságunkra. Isten önmagához fordul, ezt azért teheti, mert van neki lelke, mely egyszerre azonos vele és különbözik tőle, vagyis itt hullik ránk a Szent Háromság kijelentésének első fénysugara, tehát a Szent Háromság Isten magához fordul, és azt mondja, teremtsünk embert a mi hasonlatosságunkra és képünkre. És a gondolatot tett, követte az Istennél, teremté tehát Isten az embert az ő képére, Isten képére teremté őt, férfivá és nővé teremté őket. Vagyis Isten a teremtés hatodik napján a maga képére és hasonlatosságára férfivá és nővé teremtette az embert. Mindjárt érezzük, hogy itt egy fontos kifejezés ez a képére és hasonlatosságára. És ezt jól érezzük, mert ez egy kulcsfontosságú és nagyon súlyos kifejezés itt a szövegben. De hogyan értelmezzük ezt? Nos, a héber kifejezések azt jelzik, hogy Isten, mint egy önmagát mintául vette, önmagát mintául tekintette, és így teremtette meg az embert, a maga képmására, a maga hasonlatosságára. Ebben benne van az, hogy Ádám és Éva nem azonosak Istennel, mint ahogy a modell nem azonos a róla készült képpel. A kép maga Ádám és Éva, az ember, a modell maga Isten. Isten a maga képére és hasonlatosságára készítette el az embert. Ennek az embernek, aki férfi és nő, ennek az embernek a helyzete az, amit ez a kifejezés, amit mondunk, különösképpen is hangsúlyozni akar. Nem csak az, hogy Isten mintájára, Isten modellje után készítette el az embert, és teremtette meg az első emberpárt, hanem arra is, hogy az embernek milyen helyzete, milyen pozíciója van ebben a világban. Tudnélik az, hogy ebben a világban ő képviselje, ő reprezentálja az Istent. Az Isten dicsőségének, a szentségének, igazságának, szeretetének, irgalmasságának, jóságának, lényének, és még majd beszélünk egy-két dologról, az emberbe kellett, mint látható valóságba kellett itt a világ színpadán tükröződnie. Isten a maga képére teremtette az embert, azért, hogy az ember aztán itt a világban őt reprezentálja, őt képviselje, mint Ádám és Éva együtt. Ez a kifejezés persze, hogy Isten képmására teremtette őket, magának az embernek a lényéről is elmond valamit. Azt is jelzi, hogy Ádám és Éva a lényükben hordozták Istennek a tökéletességét. Ahogy Istennek van lelke, az embernek is van lelke. Ahogy Isten szent, úgy az ember is szent volt. Ahogy Isten kreatív, az ember is kreatív. Ahogy az Isten szeret, úgy az ember is képes a szeretetre. Ahogy Isten kommunikál, úgy az ember is képes a kommunikációra, a beszédre. Tehát az ember lénye is rendkívüli volt, tökéletes volt, képes volt arra az ember, hogy Istent valóban reprezentálja ebbe a világba. Csodálatos ez a kifejezés, ami magába hordozza azt is, hogy az ember egyfelől kicsi. Istennek csak a képmása. Ebben benne van, hogy nem Isten, kisebb, mint Isten. De ugyanakkor ebben a kifejezésben benne van az embernek a nagysága is, mert az ember Isten képmása, és senki másról nem mondja ezt az írás, csak az emberről. Ádámról és Éváról. Tehát teremtette Isten az embert a maga képére és hasonlatosságára. Férfivá és nővé teremté őket. Az Isten képűséghez, testvérek, mindezeken túl, amit elmondtam, hozzá tartozik a nemiség. A nemiség, a nemi különbözőség. Amikor Isten a maga képére megteremti az embert, akkor nem egy ember teremtett, ahogy némelyek már régi filozófusok is gondolták ezt, aztán keresztények között is voltak, akik ezt vallották, hogy Isten egy ember teremtett, egy androgűnt, egy férfi nőt, aki aztán valahogy megoszlott, és lett belőle a férfi meg a nő. Nisszai Gergely szerint a bűnesetkor történt a megoszlás, és az akkor kialakuló szexualitás az egy bűn, tulajdonképpen a bűnnek a következménye. Nem erről van szó. Isten két ember teremtett, hogy olvassuk világosan a Bibliába. Egy férfi embert és egy nő embert. Asszony embert, hogy mondja Károly, és férfi embert. Isten maga tett egy megkülönböztetést, egy szétválasztást, egy szekciót, ebből jön a szex szó egyébként, egy szekciót az ember és ember pár között, a férfi és a nő között. Férfivá és nővé teremtette őket. Különös, hogy semmilyen más megkülönböztetés nem tartozik az ember lényegéhez. A teremtés történet szerint az ember lényegéhez nem tartozik, hogy milyen fajú, milyen etnikum, milyen szociális helyzetben van, de az, hogy férfi vagy nő, az hozzátartozik az ember lényegéhez. Isten így teremtette meg az embert. Ez a nemi különbség egy ős eredeti, a létünk első pillanatától a lényegünkhöz tartozó vonásunk. Nem igaz az, amit manapság a mondanak a gender filozófiában, hogy az ember neme, nemisége, az tulajdonképpen a családi nevelésnek, meg a társadalmi, szociológiai körülményeknek a hozadéka. Nem is az ember választja a nemét, és nem is a társadalom határozza meg, hanem Isten eleve így teremti meg az embert, hogy egyfelül férfi, másfelül nő. Ha ezt elfogadjuk, testvérek, ezt a bibliai tényállást, akkor elkerülünk eleve két nagy hibát, amit a mai világban lehet látni. Az egyik a szexualitásnak, vagy nemiségnek a megistenítése, a másik meg a semmibevétele. Vannak, akik a nemiséget megvetik, bűnnek tartják, lenézik, állatias dolognak tartják, mások meg az egekbe magasztalják. Nem tudják a helyén kezelni ezt a dolgot. Aki látja, hogy Isten teremtette férfivá és nővé az embert, az első pillanatától fogva ez hozzá tartozik az ember lényegéhez, az a helyén tudja kezelni ezt a dolgot. Csodálatos dolog az, ahogy egyébként a férfinak és a nőnek a teremtését leírja a Szentírás. Szeretném itt zárójelben megígézni, hogy az én meglátásom szerint és véleményem szerint, de hát ez még a kisebb dolog, a szöveg intenciója szerint, itt nem mitosszal van dolgunk, nem mesével van dolgunk, hanem történeti valósággal. Ádám és Éva valóban történeti személyek voltak. Na most zárójelbe zárva. Először Ádámot teremti Isten, azután belőle teremti Évát. amikor megteremti Isten az Ádámból Évát, akkor utána olvassuk ezt a kis megjegyzést, hogy és akkor Isten odavitte őt. Odavitte őt Ádámhoz. Odavezette őt. Ádám orra elé tette Évát. És csodálatos dolog, hogy amikor Ádám meglátja, akkor mindjárt megdobban a szíve, és azt mondja, hát ez már a csontomból való csont, és az én húsomból való hús. Ő legyen az asszony ember. Én vagyok az ember, ő az asszony ember. Gyönyörűen adja vissza a héber kifejezéseket Károlinak a szövege. Is, így hangzik a férfi, és issá, így hangzik az asszony. Érezzük, hogy mennyire kapcsolódik egymáshoz a kettő. Két kifejezés szinten is kapcsolódik egymáshoz a kettő, nem csak a valóságba. Ádámból vétetik Éva. És Isten odaviszi őket egymáshoz. Odaadja, mint egy tálcán hozza a szépséges feleségét Ádámhoz. És Ádám rácsodálkozik és elfogadja. És csodálatos dolog ez, testvérek, hogy ezután azt mondja az írás, hogy annak okáért, vagyis éppen ezért, mivel Ádámból vétetett Éva, miután belőlem vétetett a másik, mondja az ősapánk, ezért elhagyja a férfi, ezért hagyja el a férfi az ő atyát és anyját, és ragaszkodik a feleségéhez. Ragaszkodik a feleség. Összeragadnak. Benne van már a szövegben ez a csodálatos dolog, hogy Isten így szándékozta, így akarta ezt, hogy egy férfi egy nőhöz, akit belőle teremtett, aki vele egy, ahhoz ragaszkodjon, és a másik is ragaszkodjon hozzá, és egy közösség legyen közöttük, egy mély kapcsolat, a tiszteletnek, a szeretetnek, a megbecsülésnek a kapcsolata legyen közöttük. Ragaszkodjanak egymáshoz. És olvassuk azt is, hogy ebben a ragaszkodásban mindketten mezítelenek voltak. A mezítelenséget itt nem csak testi értelemben értjük, hanem az őszinteség, az intimitás, a nyíltságnak a kifejezéseképpen is. Isten ezt akarta, hogy az első ember pár ilyen legyen, és utána ezt az első emberpárt megáldotta Isten. Olvassuk megint az első részét, hogy megáldotta őket az Isten. És mindezekből, testvéreim, ugye leszűrhetjük azt, hogy Istennek az eredeti terv az volt, hogy megteremti az embert. A maga képére és hasonlatosságára, férfivá és nővé, hogy ők ketten együtt itt álljanak a világba. És itt képviseljék Istent. Megadott nekik ehhez minden képességet, minden tehetséget, minden adottságot, hogy képviselhessék Istent. És az ő nevében, mint egy helytartó, mint egy sáfár, uralkodhassanak, vagy kezelhessék az Istennek a javait, az Istennek a világát. És közben egymással legyenek, ketten legyenek egymással. Egy férfi és egy nő heteroszexualitásba éljenek. És monogám házasságba legyenek. Egy párja legyen egy másiknak. Hiszen nem, Isten nem Ádámnak négy nőt teremtett, és nem volt öt nő, és akkor egy férfi. Nem volt ilyen aránytalanság. Egy valakit teremtett. Isten tehát ezt áldotta meg, testvérek. Ezt hozta létre, és azt gondolom, hogy ebből úgy belegondolunk, és igazán nem is tudjuk ezt még mélyebben analizálni, de ha már ennyit is látunk, akkor már sokat látunk. És azt mondhatjuk, hogy Isten, aki megteremtette ezt a házasságot, ez szép, ez a szép Isten, ez a dicsőséges Isten, egy szép dolgot, egy dicsőséges, egy gyönyörű dolgot teremtett meg. És mondjon, amit a világ, amit akar a házasságról. Gyalázza úgy, ahogy tetszik neki. De mi a Biblia alapján azt kell, hogy mondjuk, hogy a bibliai házasság az egy gyönyörűséges, egy szép dolog. De hadd lépjek egy kicsit tovább. A házasság szépségét nem csak az adja, hogy Isten így és ilyennek teremtette, hanem az is, hogy Isten adott küldetést az első emberpárnak. Ez a második pontunk. Ádám és Éva küldetése a nemiségükkel kapcsolatos először is. Azt mondja nekik Isten, az a megbízatásom hozzátok, hogy szaporodjatok, sokasodjatok és töltsétek be a földet. Nem csak erre adatott a nemiségük, de erre mindenképpen adatott. Tehát az Isten képű férfi és a nő feladata az volt, hogy az Isten adta házasságuk keretében, ebben az őszinte, mély, intim, élethosszig tartó közösségbe, világra hozzanak egy ugyancsak Isten képű embert, sőt embereket. Egy férfi és egy nő, ők képesek erre egyedül. Két férfi, meg két nő nem képes erre. A férfi és a nő az képes lehet, ha Isten megadja nekik normál esetbe. Isten az Isten képű férfinek és nőnek parancsolja, hogy szaporodjatok, sokasodjatok, így hozzám hasonlóan ti is teremtésben részesedjetek. Ti is teremtés művébe részesedjetek. Ti is alkossatok. Vegyük ezt tekintetbe, testvérek, hogy parancsként szólít Istennek az akarata. Szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a földet. Vagyis arra lelkesíti Ádámot és Évát, hogy a maguk indulatát kövessék, és gondolkozzanak, és cselekedjenek ennek érdekében. Vállaljanak gyerekeket, mert ezt Isten parancsba adta nekik. Nem azt mondta nekik Isten, hogy csak várjátok, amíg gyerekeket adok nektek. Nem egy ilyen passzív magatartás, hogy akkor amit ad az Isten, azt elfogadjuk. Nem, hanem egy tudatos vállalásra lelkesíti őket. Ez a parancs, teljesítsétek, törekedjetek erre. Nyilván gondolkozzatok ezen, fontoljátok meg, de törekedjetek erre, hogy szaporodjatok és sokasodjatok. Kijelenthetjük tehát, testvérek, hogy a férfi és női nem megkülönböztetése, és egy férfinek egy asszonyhoz való rendelése isteni akarat, és a célja az, hogy részt vehessenek Isten teremtői munkájába, utódokat nemzenek, szaporodjanak, sokasodjanak. Ezen túl még nyilván az örömszerzésnek, egymás boldogításának, az egymás iránti szeretet megélésének az eszköze is a szexualitás, de a gyermekvállalásnak a dolga is. Manapság ezt azért kell hangsúlyozni, mert a mai világban teljesen elválasztották a szexualitást a gyereknemzéstől. Tehát manapság nem divat egyáltalán a gyereket vállalni. A szex az divat, nagy divat. Arra űznek, hajtanak mindenkit. Már ciki, ha valaki tizenévesen nem veszti el a szüzességét. De a gyerekvállalás az nem divat. Arról mindenkit lebeszélnek. A Bibliában pedig ez a két dolog, testvérek, össze van kapcsolva. Szaporodjatok és sokasodjatok, és egyébként nyilván ezáltal a nemiségetek által egymással való szeretet egységeteket is mélyebben és újra meg tudjátok pecsételni, erősíteni, és meg tudjátok élni. De a szexualitást ne válasszátok el azért a gyerekvállalástól, a gyermekvállalástól, a gyermekáldástól. Nem könnyű ez a megbízatás, testvérek, nem könnyű, de rendkívüli. Isten bevon a maga teremtői munkájába egy emberpárt. Ez az egyik rendeltetése ma is a házasságnak, és azon belül is a nemiségnek. Túl kell mutatni ezzel, és túl is mutatunk ezzel egyébként önmagunkon. Tehát akik gyerekeket vállalnak, azok túlmutatnak magukon a Teremtő Istenre. A Teremtő Istenre, akinek a munkájába bekapcsolódunk azzal, hogy gyermeket vállalunk. És ami által magasztaljuk is tulajdonképpen a Teremtőt, a tulajdonképpeni Teremtőt. De a második rendeltetésre is át kell térnünk, mert Isten azt is megparancsolja nekik, hogy uralkodjanak a teremtett világ fölött. Uralkodjatok. Forduljanak oda a teremtett világ felé, mondja nekik az Úr. Ismerjék meg a világot, kutassák ki a világot, és éljenek vele. Benne van a szövegben az eredeti kifejezésekben, hogy nem önkényesen, nem diktátorként kell ezt tenniük, nem kizsákmányolva, nem tönkretéve a természetet, hanem bölcs helytartóként, mint egy pásztor a nyáját vezetgeti. Úgy kell csinálniuk. Teljes szelídséggel, bölcsességgel, de kell ezt művelniük. Ezt tette egyébként ősapánk, mikor még Éva megteremtés előtt rendelkezésére álló időben elkezdett az állatoknak nevet adni. Valaki azt mondta, ez a tudománynak a ténykedés, hogy nevet ad a dolgoknak, amik körülvesznek bennünket. A tudomány nem más, mint névadás. Van benne valami, nagyon is sok minden van benne. De csodálatos dolog, testvérek, hogy Isten ezt nem csak a férfinak, hanem a nőnek is egyaránt adta. Ti csináljátok ezt. Műveljétek a tudományt, így is mondhatnánk. Kutassátok ki, éljetek vele. És miközben ezt teszitek, ugyancsak Isten gondolatait kutatjátok magatok körül. És eljutottok arra, hogy látván ezt a világot a maga csodálatos struktúrájába, szerkezetében megismerve és használva, hogy megint csak az engem fogtok magasztalni, aki alkottam mindezt. Tegyétek ezt az én dicsőségemre, előttem való felelősségetek tudatában. Fontos ez a két parancs, amit Isten így kifejezetten az őszüleinknek a szívére helyezett, és amit minden házaspárnak a szívére helyez egyébként azóta is. Szaporodjatok, sokasodjatok, és dolgozzatok ebbe a világba. És így az én munkámba vegyetek részt, és az én dolgaimat kutatva engem dicsőítsetek, engem magasztaljatok fel. Egy kicsit itt hadd térjek el a papíromtól, és egy harmadik pontot hadd szúrjak be. Ezt úgy fogalmaztam meg magamnak most reggel, hogy újra átmondottam ezt a dolgot, hogy az első házaspárnak a házasságnak a szépségét adja a rendeltetésük is. Nem csak az a két parancs, az a két küldetést, amit az előbb beszéltünk, hanem a rendeltetésük. És itt megint vissza kell térnem, testvérek, oda, hogy Isten a képére és a hasonlatosságára teremtette őket. Ugyanis Isten, aki a maga képére és hasonlatosságára alkotta őszüleinket, a Bibliában úgy beszél magáról, hogy ő egy és három. Egy és három. Tökéletes egység és ugyanakkor tökéletes sokszínűség. Mert miközben egy igaz Isten, a közben Atya, Fiú, Szentlélek Isten. Tehát amikor azt olvassuk, hogy Isten a maga képére alkotta az embert, Ádámot és Évát, akkor ez azt jelenti, hogy úgy tervezte Isten, hogy ebben az ember párban tükröződjön vissza ezen a földön az ő fenséges személyének az egysége és sokszínűsége. Tükröződjön a földön az ő személyének egysége és sokszínűsége. Ádám és Éva mások voltak. Eltértek egymástól. Isten nem egy homópárt alkotott, hanem egy heterópárt alkotott. Eltértek egymástól. Nem voltak mindenben egyformák. Sok mindenben közös volt az ő, sok mindenben közösek voltak, de nem két egyforma lényt teremtett, hanem két különböző lényt, akik testileg is, külső ránézésre is különbözők, de ha belülről vizsgáljuk a testüket, akkor is mások. És hogyha a lelküket vizsgáljuk, akkor is mások. És minden egyes nő és minden egyes férfi más és más. Egy félelmetes sokszínűség van, de akár egy házasságban is, Ádám is, Ádámék házasságára gondoljuk, Ádám más volt, mint Éva. És Isten azt akarta, hogy ebben a különbözőségben mégis egységet találjanak ők, és egyek legyenek, egy testé legyenek, ahogy mondja az írás. Az egy testé legyenek, ez a kifejezés, testvérek, ez nem csak azt jelenti, hogy a szexualitásban, a nemi kapcsolatban egyé válnak testileg, hanem azt jelenti, hogy egyé válnak lelkileg is, az egész személyiségük egyé válik. Sőt, egész tág értelemben is fölfogadjuk, az egész életük egybe forr, az egész egzisztenciájuk egybe forr egymással. A két különböző lény egyé tud lenni, igen, egyé tud lenni igazságban és szeretetben. Minden hamisság gátolja ezt az egységet, minden hazugság, minden képmutatás, minden akadályozza ezt az egységet. De ha igazságban és szeretetben tudnak élni, akkor egyé tudnak lenni, testileg is és lelkileg is, a különbözőségbe. Ez a csodálatos dolog, testvérek, egy házaspárnak ez a hivatása, hogy elfogadjuk a másikat a maga sajátosságába. Ő egy nő, mondom most én meg egy férfi vagyok, ha a feleségemre nézek. Mi mások vagyunk. Nem az a feladatunk, hogy egymást egymás képére és hasonlatosságára formáljuk, és a másikat olyanná tegyen, mint én. Eleve eltévesztette, aki így akar már bemenni a házasságba, hogy majd a másikat majd én majd meggyúrom, aztán majd olyanná csinálom, mint én. Nem. El kell tudnunk fogadni a másikat az Isten adta sajátosságával. És ezzel együtt élhetjük meg igazságban és szeretetben az egységet. Istenben is különbözőség van, és mégis egység van. Bennünk is az lett, és ha ez megvalósul, testvérek, akkor kiragyog egy igazi hívő házaspár életéből, mind a mai napig kiragyog Isten dicsősége. Túlmutatnak magukon Isten fenségére. Bemutatják ezt a világnak. És testvérek, nem is úgy mutatják be, még hogy elmélyítsem ezt a dolgot, nem úgy mutatja be egy házaspár Isten, az Istenben lévő egységet és sokféleséget, hogy mint egy halott tükörkép, vagy mint egy halott fénykép, hanem mint élő valóság. Élő valóságként megélve, megtapasztalva mutatjuk be a világnak, hogy a különbözőségben lehet egység. Az igazság és a szeretet jegyébe. A gyakorlati életünkben reprezentáljuk Isten egységét és sokféleségét. Élő emberekként reprezentáljuk az Istenben lévő egységet és sokféleséget, és ezzel együtt az Istennek a boldogságát is, mert Isten ebben az állapotában boldog, és a házaspár is boldog. Az egységben és a sokféleségben. Boldog a házaspár. És így reprezentálja az Isten egy és három mi voltát, és a benne rejlő boldogságot is a világba. Túlmutat magán a házasság. De nem csak ez a rendeltetésünk, testvérek, hanem még egy rendeltetésünk van, amit egyszer már említettem nektek, de most újra fölhozom. Ahhoz, hogy ezt megértsük, már vissza kell menni, át kell ugranunk az Új Szövetségbe. Pál apostol beszél az Efézusi levél 5. részében a házasságról, és ahol azt mondja, hogy Isten megteremtette férfivá és nővé az embert, és a férfi elhagyja apját és anyját, és lesznek ketten egy testé, majd hozzáfűzi, felette nagy titok ez, én Krisztusról és az egyházról beszélek. Miről van itt szó? Arról van szó, testvérek, hogy Isten az Efézusi levél eleje szerint az teremtés előtt Jézusnak adta azokat, akiket üdvözíteni fog. Elvégezte a predestinációt, a kiválasztást. Összekapcsolta Krisztust az ő megváltott népével, az egyházzal, még mielőtt megteremtette volna a világot. Utána megteremti a világot, és Ádámban és Évában ki akarja ezt a kapcsolatot is ábrázolni. Krisztusnak és az egyházának a viszonyát, azt a szeretet kapcsolatot, ami öröktől mindörökké fennáll Krisztus és a népe között. Mint egy modellezni akarja Isten a világban. Ezért mondja ott Pál apostol, hogy a férfiak nézzenek Krisztusra, és tőle tanuljanak meg a feleségükhöz viszonyulni. És a nők pedig nézzenek az egyházra, és róla olvassák le, hogy mi az ő feladatuk a házasságban. És ha ezt teszi egy nő egy házasságban, és a férfi Krisztusra nézve, a nő pedig az egyházra nézve tanulja a maga szerepét és viselkedését, akkor abban a házasságban megjelenik, fölragyog Krisztusnak és az egyházának a szeretet kapcsolata, ami megint egy boldog kapcsolat. És akkor a házasság megint túlmutat magán egy örökké való valóságra, Krisztusnak és az egyházának a szeretet kapcsolatára, annak a valóságára, tényére. És megint azt kell mondanom, hogy a házaspár, testvérek, ezt a Krisztus és népe közt fennálló boldog szeretet viszony nem valami hideg képként tükrözi ebbe a világba, hanem kézzelfogható valóságként. Tapasztalják ezt. Tapasztalják ezt. Ha én szeretem úgy a feleségemet, ahogy Krisztus szereti az egyházat, és ő úgy enged nekem, ahogy az egyház enged a Krisztusnak, akkor mi megtapasztaljuk azt a szeretet viszonyt kettőnk között, és ha valaki ránk néz, akkor túllát rajtunk, ha van neki értő szíve, meg látó szeme. És meglát bennünk valamit a Krisztus és egyháza kapcsolatából. Ez is a házasságnak a rendeltetése. És testvérek, azt mondjuk, hogy szép a házasság? Én azt mondom, hogy szép a házasság. Csodálatos az, ahogy Isten kezéből kikerül. Az a két parancs, amit ad neki, hogy szaporodjatok és sokasodjatok. És közben forduljatok a világ felé, és legyen egy kifelé való ténykedésetek is ebbe a világba. És akár szaporodtok, akár a világot kutatjátok, és hajtjátok birodalmatok alá, engem fogtok látni, és engem fogtok dicsérni és magasztalni. De én arra hívtalak benneteket, hogy mint férfi és nő, az én bennem lévő egységet és sokszínűséget megéljétek, megtapasztaljátok, és ugyancsak demonstráljátok ebbe a világba. De nem csak ezt, hanem Krisztusnak és a népének a szeretet kapcsolatát, ezt a boldog viszonyt, ezt is ábrázoljátok ki ebbe a világba. Ezek által is túlmutatva magatokon én reám, megdicsőítve engem. És így érek el az utolsó, negyedik ponthoz. Lássátok, a házasság szép nem csak ezekért, hanem azért is, mert Isten úgy minősíti, ahogy. Azzal fejeződik be a teremtéstörténet, és most az ige hirdetésem is, hogy Isten ránéz az egész teremtett világra, amit 6 napon keresztül teremtett. Minden nap elmondta, hogy amit Isten teremtett, az jó, 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 mindig hangzik. És az utoljár megint ott van, Isten ránéz most már az egészre. És azt mondja, íme látta Isten, hogy íme minden, amit teremtett, igen jó. Nyomatékosan, igen jó. És ebben, amikor ezt mondta Isten, abban benne volt a házasság rendje. Már ott volt Ádám meg Éva. Az istenképű emberpár, akinek csodálatos rendeltetése volt, akinek csodálatos küldetése volt ebbe a világba. Ez az egész jó. Jó azt jelenti, hogy nem lóg ki semmi a sorból. A harmóniát semmi nem zavarja. Minden tökéletesen harmonizál egymással. A házasságnak ebbe a teremtett világba helye volt az első rezdüléstől kezdve. És nem lógott ki a sorból, mint valami idegen dolog. Nem igaz, hogy az evolúció által a fejlődés, nem tudom én melyik fokán létrejött a házasság intézménye, de most már tart a fejlődés, és akkor egyszer csak most már túllépünk rajta, most már elfelejthetjük. Nem. Az ember teremtett világában az első pillanatától kezdve ott volt ez az intézmény. Ez nem később jött be. Vannak olyan intézmények a világban, testvérek, amik a bűneset után jöttek Isten akaratából, például az államrend. Az államrendje az egy későbbi intézkedése Istennek, amit azért hozott be, hogy a bűneset következményeit valahogy kordába tartsa. Valami rend legyen azért a világban, abban a világban, amelyik őt megveti. De a házasság nem egy szükségintézkedése Istennek, az benne volt már a bűneset előtt ebben a világban. És erre a világra azt mondta Isten, hogy jó. Ezért azt mondom, hogy a házasság jó. És ha jó szó helyett egy másikat mondok, szép. Mondhatom ezt is. Vagy gyönyörűséges. Dicsőséges dolog a házasság. Ebben a világban testvérek köpködhetik a házasságot. Gyalázhatják. Mondhatnak róla mindent. De a Biblia szemével kell tudnunk ránézni nekünk, legalább nekünk. És kell másoknak is elmondanunk, hogy nézd, azért ez nem úgy van, ahogy ti itt mondjátok meg, ahogy látjátok. Az Isten ezt másmilyennek gondolt el, és ha én keresztjén ember vagyok, akkor a Krisztustól bűnbocsánatot kérve és oda bízva magamat rá, törekedhetek arra, hogy az én házasságom is, a leendő vagy a meglévő is egyre inkább közelítsen ehhez a bibliai ideális képhez, amit az Isten eleve, és közeledni is fog. Ha én hitben élek, Krisztussal élek, mint megváltott hívő ember, akkor közeledni fog az egész házasságom ehhez a csodálatos képhez, és egyre szebb lesz, nem egyre üresebb. Nem páros magány felé tartunk, hanem egy szép házasság felé, egy kiteljesedő házasság felé, ami egyébként majd az örökké valóságba fog igazán kiteljesedni. Nos, testvérek, járassák le ezt a dolgot a világba, de mi hadd emeljük föl. És hadd mutassunk rá most nem a házasságra, hanem a házasságnak az alkotójára. És legyen a szívünkbe dicséret, magasztalás Isten iránt, és ne féljünk ettől az intézménytől. Bármit mondanak róla, bármit látunk, mi ne féljünk tőle. Krisztussal kívánhatjuk ezt az intézményt, kívánhatunk benne élni. Kívánhatunk ebbe kiteljesedni. Segítsen ebbe a mi Urunk bennünket. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük néked, Urunk, hogy te úgy tervezted meg ezt a világot, hogy a házasság intézményének helye volt benne az első pillanataitól kezdve. Köszönjük, hogy te teremtetted ősszüleinket, ősapánkat, ősanyánkat, Ádámot és Évát. És köszönjük azt a csodálatos viszonyt, azt a csodálatos kapcsolatot, amit a te áldásoddal láttál el, amelyben teljes őszintesség, teljes nyíltság, teljes intimitás volt, amelynek megvoltak a maga csodálatos rendeltetései, és megvolt a csodálatos küldetés ebben a világban. Urunk, mi már bűneset utáni emberek vagyunk, de olyan jó visszanézni és rácsodálkozni arra a csodára, a házasságra. És köszönjük néked, hogy ma a bűneset után hívsz minket a hozzád térésre. És köszönjük, hogy aki hozzád tér, elfogadva a te kegyelmedet, odaadja neked a szívét, lelkét, az elkezdheti ezt a fajta házasságot élni, és annak az életében, házas életében egyre inkább kibontakozhat ez a csoda, ez a szépséges, gyönyörűséges viszony. Urunk, látod, hogy mennyire vágyik erre a szívünk, és látod, hogy milyen messze vagyunk talán még ettől a viszonytól. Kérünk téged, hogy segíts rád nézni, Krisztusunk, minden férnek, hogy rólad vegyünk mintát, és úgy viselkedjünk a feleségünkkel, ahogy te, az egyházaddal. És segíts az asszonyoknak, a feleségeknek, hogy ránézzenek az egyházra, és róla olvassák le a férjük iránti feladataikat. És kövessék azt, hogy valami a te kegyelmedből és szeretetedből megvalósuljon abból a csodából, amit elgondoltál. És ebben a világban legyen egy intézmény, amelyik téged magasztal és téged dicsőít, amelyik túlmutat magán, amelyik megmutatja, hogy Krisztus és népe között milyen szeretetviszony van. Ami megmutatja, hogy a Szent Háromság egy Istenben milyen boldogság van. Segíts, hogy ebbe az összefüggésbe tudjunk gondolni a saját házasságunkra és egyáltalán a házasságra. Segíts mindezeket megélni, megtapasztalni és bizonyságot tenni rólad ebben a világban. Köszönjük néked, hogy mindezeket a szívünkre helyezted ma is. Kérünk, hogy áld meg a szívünket, add, hogy forgathassuk magunkban ezeket a dolgokat. Nagyon kérünk, hogy a délutáni beszélgetéseinken te légy majd jelen, és te mélyítsd el ezeket a dolgokat minnyájunk szívébe, fiatalok és idősebbek szívében is. Köszönjük néked, hogy várhatunk téged, várhatjuk a te áldásodat. Imádkozunk hozzád, hogy vigyázz ránk ezen a mai napon is, és az előttünk álló napokban is. Kérünk a betegeinkért, a szenvedőkért, áld meg őket gyógyulással, közelségeddel. Kérünk téged a kicsikért, a fiatalokért, áld meg őket a tanulásban, a munkájukban. Légy a munkásokkal, a dolgozó emberekkel, adj bölcsességet és erőt terheik cipeléséhez. Kérünk téged, hogy hordozd a gyülekezetünkben lévő házaspárokat, és a te áldásoddal vezéreld őket. Köszönjük néked, hogy kérhetünk nemzetünkért, hogy fordítsd magadhoz minél több honfitársunk szívét, és esedezünk kormányunkért is, hogy adjál nekik is bölcsességet, add, hogy téged szeressenek, és szeressék ezt a népet is. Őrizd meg őket minden felfúvalkodottságtól, gőktől, elbizakodottságtól. Járasd őket alázatban a te színed előtt. Köszönjük néked, hogy mindezeket eléd tehetjük, és hihetjük, hogy meghallgattál minket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, drága testvéreim, és a hirdetéseket hallgassátok meg. Hirdetem, hogy ma délután, 3 órakor, éppen az elhangzottakhoz kapcsolódóan leszünk együtt, fiatalok és idősebbek. Mindenkit szeretettel várunk, akit érdekelnek ezek a házassággal kapcsolatos dolgok. Elsősorban most a párválasztásra fogunk koncentrálni, de hát itt az fiatalabbak érintettebbek, de hát itt az öregebbek meg mondhatnak azért egy-két dolgot a saját tapasztalatukból. Úgyhogy mindenkit szeretettel várunk. Délután 3-tól úgy tervezzük, hogy 5:30-6-ig lennénk együtt. Tehát szeretettel hívunk és várunk erre mindenkit. Holnap lenne nyugdíjas délután, de Judit néni azt mondja, hogy jelenleg az útviszonyokra tekintettel azt kéri, hogy maradjon el a holnap délutáni nyugdíjas, úgyhogy holnap délután akkor ez nem lenne. Majd amikor már békésebb időjárási körülmények lesznek, akkor megtartja biztosan ezt az alkalmat. Tehát holnap nyugdíjas nem lesz. A többi gyülekezeti alkalmunkat viszont Isten segítségével a szokott időben megtartjuk. Emlékeztetem a testvéreket arra, hogy fontolgassák, hogy nyáron, augusztusban lesz egy 4 napos gyülekezeti hétvége. A Balatonhoz mennék, Balatonfűzfőr az ottani református üdülőbe 4 napra, tehát ez az augusztus 20-a magassága lesz. Ha a programokat nézegetitek otthon, mint lesz a nyár, akkor gondoljatok erre, és ütemezzétek be ezt a dolgot. Én most már lefixáltam, hogy megyünk, arra a hétvégére, és azt kérték tőlünk, hogy jó, menjünk, nagyon várnak, de minél többen menjünk, hogy ne csak ilyen félházzal menjen, ami legalább egy 40-45 embert érint. Tehát nyugodtan gondolkozzatok rajta, és aki tud, majd kiteszem a papírt, aztán lehet jelentkezni. Tehát augusztus 20-a körüli hosszú hétvégén lenne ez a 16-tól 20-ig, köszönöm szépen. Tehát augusztus 16-tól 20-ig. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Kedves testvéreim, a záró énekünk a 256. dicséretünk kijelölt versei. 256, 6., 7. és 8. versét énekeljük el. Kész már az én szívem néked énekelni, kész most jó voltodért nagy hálákat adni. Utána pedig nemzeti imádságunkat, a himnuszt énekeljük el. Himnuszunkat énekeljük. Áldás békességet kívánok!